Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük. A 84. Zsoltár így kezdődik, ó seregeknek Istene. Ötödik dicséretünk első négy versét. A 445. dicséret így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem.
Thank you.
Szent, szent, szent a seregek ura, dicsőségével teljes az egész föld. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 18. fejezetéből, a 21. verstől a 35. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 18. fejezetéből szól most hozzánk, a 21. verstől a következőképpen. Ekkor Péter odament Jézushoz, és azt kérdezte: Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Mert hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott miből fizetni, megparancsolta annak ura, hogy adják el őt is, feleségét is, gyermekeit is, és mindenét, amilyen csak van, hogy fizethessen. Ekkor a szolga térdre esve könyörgött: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta azt a szolgát, elbocsátotta, sőt az adósságát is elengedte. És ahogy kiment az a szolga, találkozott az egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor térdre esve könyörgött: Légy türelemmel hozzám, és megfizetek neked. De ő nem engedett, hanem elment, és börtönbe vettette azt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, felháborodtak, és elmentek jelenteni uruknak a történteket. Akkor maga elé hívatta őt az ura, és azt mondta neki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad? És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti. Így cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívből meg nem bocsátotok atyátok fiainak. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk le előtted és magasztalunk, hogy hallhatunk ismét a te felfoghatatlan nagy kegyelmedről, irántunk való szeretetedről és irgalmadról. Olyan jó látni, hogy te egészen másképp állsz hozzánk, mint ahogy mi magunkhoz és egymáshoz. Hogy benned nem a leszámolás motivál, hanem, Uram, a megbocsátás, az elengedés. És olyan jó ezt látni, hiszen ha nem így jöhetnénk eléd, nem volna semmi esélyünk. Akkor félelem lenne a szívünkben, hogy ilyen ember, amilyen én és mi vagyunk, hogy is állhatunk meg előtted. És köszönjük, hogy nem ránk nézel, nem a bűneinkre, nyomorúságainkra, azokra a dolgokra, amiket elrontottunk, vagy amikben engedetlenek voltunk, hanem egyedül a fiúra, Jézusra, aki ott a Golgota keresztjén minden bűnünket, nyomorúságunkat magára vette, hogy szabadok lehessünk. Hogy tudjunk mi is most őre tekinteni, és Uram, adj bizonyosságot a szívünkbe, ha mi most őszintén keresünk téged, akkor nem számít, honnan jöttünk, vagy milyen szívvel, milyen problémával vagyunk jelen, mert te könyörülni akarsz rajtunk, mert valaki már mindent elrendezett. És Uram, hányszor visszatart minket az életünk tőled. Úgy gondoljuk, majd mi megfelelünk neked. De az egész Szentírás arról szól, hogy mi nem tudunk megfelelni, nem tudjuk a te törvényedet megtartani, de ez a törvény is oda visz a fiúhoz, és azt akarja, hogy végre kiáltsunk, Jézus, könyörülj rajtam. És aki ezt megteszi őszinte szívvel, annak eltöröd a bűneit, azon könyörülsz, azt rendbe rakod, meggyógyítod, új élettel ajándékozod meg, és Uram, végezd el, hogy ez az új élet rólad tegyen bizonyságot, hogy általunk is dicsőítessék a te neved, hogy az emberek észrevegyék, amikor velünk vannak kapcsolatban, hogy bennünk és általunk te is ott vagy. És Uram, ha ezt észreveszik, akkor ők is vágyakoznak utánad. Könyörülj, hogy úgy tudjunk élni, hogy az bizonyság legyen, és bocsásd meg, amikor rossz bizonyságok voltunk, de kérünk most szent lelked erejével, áld meg az igét, szólíts meg bennünket, és formáld, alakítsd az életünket. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve, a 162. dicséret 3. versét énekeljük, úgy kívánkozik mi lelkünk. Keresztül most ő szól hozzánk. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, tehát Máté evangéliuma 18. fejezetének 21. versétől a 35. versig terjedő részben, ezen belül pedig a 32. és 33. versekben. Akkor maga elé hívatta a szolgát az ő ura, és azt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked a te könyörgésedre. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is könyörültem rajtad. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és mivel... Hát elég jó idő van, ha valaki úgy érzi, hogy elnyomja ez a meleg, vagy közelít egy rosszul, egy szabad megmozdulni, fölállni, vizet kérni, azért, hogy tudjunk Istenre figyelni. Hát azért vagyunk itt, hogy vele legyünk együtt, de viszont az ördög is mindent megtesz azért, hogy nehogy oda tudjunk figyelni az igére. Tehát ezért ne ijedjünk meg, ha úgy el akarunk bágyadni, merjük megmozgatni a kezünket, vagy fölállni, vagy inni, hogy frissek legyünk, vagyis ellen tudjunk állni a gonosznak. És azt mondjuk, én Jézusra figyelek, mert érte jöttem ide. És ha már érte jöttünk ide, és az igéért, akkor úgy eszembe jut, hogy Nem régen hallgattam Fekete István Bogáncs című regényének a rádiós változatát. 10 részben volt ez feldolgozva, és az első rész követően a második, harmadik, negyedik, ötödik és satöbbi részek mindig úgy kezdődtek, hogy bemondták, hogy most az előző rész tartalmát hallgassuk meg. Mi történt az előző fejezetekben? És ugye arra gondoltam, testvéreim, hogy folyamatosan itt vagyunk. Nekünk is ezek fejezetek. Egyik vasárnap, a másik után hallgatjuk az ígét, vagy ahogy naponta olvassuk a Bibliát, egyik fejezet a másik után. Próbáljuk visszapörgetni az előző részek tartalmát. Mit hallottunk? El tudnánk mondani, hogy mit mondott nekem Isten egy héttel ezelőtt? Vagy az elmúlt napokban mit kaptam tőle? Vagy föl tudnánk idézni, mi is történt velem, ha úgy megkérdeznék tőlem, hogy no, mi volt az elmúlt napok tartalma az életedben? Miről beszélnénk? Ugye egy héttel ezelőtt Mózesről hallottunk. És ha Mózest megkérdeznénk most, hogy mi történt veled azóta? Hát Mózes azt mondaná, hogy hát tudjátok, Isten megszólított a csipkebokornál, és azt mondta, menjek el megszabadítani az én népemet. Elmentem, és nem történt semmi. Isten nem csinált semmit. A fáraó nem engedett, és nem küldte el a népet. Mi mit mondanánk? Mi is azt mondaná, nem történt semmi. Nem jött változás az életembe. Még keserűbb lettem, mint voltam. Mit mondanánk? Annyi kudarcért, és csalódtam Istenben. Aztán Mózessel újra beszélt Isten, és helyre tette őt, és azt mondta, ne izgulj, mert meglátod, milyen erős, hatalmas kézzel szabadítom meg én a népemet. Hát ne izgulj, és ne ess pánikba, ha azonnal nem úgy történik, ahogy szeretnéd, ha azonnal nem látsz változást, mert majd meglátod. Ha bízol bennem, ha rám bízod a dolgaidat, meglátod, hogy én cselekszem. Igen, türelemre van szükségünk az Isten országában, és ha ott ez a türelem a szívünkben, akkor majd megértjük Istent. És ne féljünk attól, hogy azonnal nem értjük az ő dolgait. Hát ebben a mostani ige szakaszban is azt látjuk, hogy előttünk áll egy apostol, Péter, és nem érti Jézust. Képzeljük el egy apostol. Hát akkor velünk nem történhet meg, hogy nem értjük az igét? Dehogy nem. Nem érti Jézust. Nem érti, hogy arról beszél, hogy Istennek milyen csodálatos szeretete van, milyen hosszú tűrő ő, hogy egy elveszett bárány után is utána megy, mint egy igazi gazda, és hazaviszi. És amikor hazavitt, akkor nem feddi meg, hogy hol csatangoltál. Nem azt mondja neki, hát te egy rendetlen birka vagy, mert itt hagytad a pásztort, a nyájat, és nekem utánad kellett menni. Tudod, amikor este már lepihentem volna az egész napi fáradtság után, téged kellett megkeresni. Hát tudod, milyen gonosz birka vagy? Ennyi fáradtságot okoztál nekem? Nem ezt mondta, hanem ugye megkeresi, hazaviszi, és öröm van a mennyben az egy megtalált bárány nyomán. Öröm. És Péternek ott van a szívébe, hát lehet örülni egy elcsatangolt báránynak, egy elcsatangolt életnek? Hát nem azt szoktuk mondani, hogy kár ilyenért a szó. Vagy gondoljunk a tékozló fiú testvérére, az idősebbre, a bátyra, aki mindig otthon volt, a kisebb elcsatangolt, mindent tönkretett maga körül, elverte az örökséget, lezüllött egész a mélységekig, hazamegy, és az apja megbocsát, és a nyakába borul neki, és az öregebb meg elment megsértődve, zúgolódva, hát ez nem lehet. Ilyet nem lehet megbocsátani. És gondoljuk meg, pénzről van szó. De az egész történetben pénzről, és ez az életünk legérzékenyebb pontja. Az embernek a pénz. Hát ilyet nem lehet. Elmegy, elver mindent, és akkor erre az apja meg megbocsát neki. És nem érti Péter. És akkor megkérdezi, Uram, de ugye van határa a megbocsátásnak. Mert ugye Jézus, amikor mond egy példázatot, annak mindig az a végkifejlete, hogy hát kedves tanítványaim, kedves követőim, ez rátok is vonatkozik. Igen, ti is így rendezzétek egymással a bajokat, bocsássatok meg egymásnak úgy, ahogy az Atya megbocsát nektek. És akkor Péterben ott van, hogy Uram, jó, ez szép, de meddig? Mert mindennek van határa, különösen Péter türelmének, ugye? Ő az, aki azonnal kirobban, megmondja. És nem szokott ez bennünk is ott le? Na de állj! Mindennek van határa. Ezt már nem lehet megbocsátani. Hány házasságba hallottuk már? Hány ember? Hú! Szerették egymást úgy, hogy annak nem volt határa. Ugye? De amikor azt eljött valamikor, az... na ezt már nem. Ezt már nem. Ennél tovább már nem lehet menni. És Péterben is ez motoszkált, hogy Uram, de azért van egy határ, amikor igenis én haragudhatok, igenis én azt mondhatom, hogy nincs tovább, veled én nem foglalkozom. És erre jön ez a példázat. Egy adószolgáról, amikor Jézus bemutatja az Isten felfoghatatlan, megérthetetlen, lehajló kegyelmét és szeretetét. Bemutatja, hogy igen, ilyen Istennek az irántunk való szeretete. Így működik az Isten országa. Figyelj, Péter, és figyeljünk, mert ez egy csodálatos ország. Nem a földi, emberi minta alapján működik ez, hanem egész másképpen. De jó lenne megismerni így az Isten világát. Odafigyelni teljes szívünkkel, lényünkkel, mert amikor így odahajolunk, és mondjuk, hogy Jézus, hát mond, akkor olyan dolgokat tudhatunk meg, amik egész mások, mint amik a földi kapcsolatainkban történnek, és mindig erre vágyunk. Mert olyan jó látni, hogy Péterben, olyan ott a kérdés, de oda is megy vele Jézushoz, és megkérdezi. Ez a legnagyszerűbb. Meg lehet Jézust kérdezni. Oda lehet menni hozzá, hogy Uram, én ezt nem értem. Hogy is van ez? És akkor Jézus válaszol neki. Először, hogy nem 7-szer, hanem még 77-szer, vagy 70-szer, 7-szer is a másik fordítás szerint. Tehát ezzel gyakorlatilag végtelenre állítja a megbocsátást. Figyelj ide, és bemutatom, hogy az Isten országába hogy is megy, hogy Isten hogy csinálja. Ő nem azt mondja egyszer vagy kétszer. Péter előbb nem érti. Miért nem érti? Én arra a látásra jutottam, azért nem érti. És azért nem értjük mi is sokszor Istent, mert megtapasztalás nélkül nem lehet megérteni. Péter még nem tapasztalta, még nem élte át Istennek ezt a mélybehajló kegyelmét. Eddig még úgy gondolta, hogy igen, hát vannak apró stiklik az életemben, az persze Isten megbocsátja, de olyan nagy probléma nincs. És majd mikor érti meg? Majd húsvétkor, Jézus feltámadása után. Mert ugye előtte volt egy nagy péntek este, amikor megtagadja az ő mesterét. Előtte fogadkozott, azt hitte, ő a bátrak bátra, nincs hozzáfogható ember. olyan kiváló, és soha meg nem tagadná a mesterét, Jézust. És akkor szembesül vele, hogy de igen, megtagadtam, mert féltem, mert féltettem az életemet. És olyan helyzetbe került, hogy egyrészt az önbecsülése is eltűnt, úgy érezte, hogy ő már nem méltó, hogy tanítvány legyen, úgy látta, hogy Jézus is biztos kihúzta őt a tanítványok névsorából, de éreztette vele a többi tanítvány, hogy te már nem vagy közénk való, mert megtagadtad a mestert. Különnek tartottad nálunk magad, aztán megtagadtad, csődöt vallottál. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus megjelenik az asszonyoknak, akkor üzen velük, hogy menjetek el, mondjátok meg a tanítványaimnak, hogy előttük megyek Galileába. De így hangzott pontosan, hogy menjetek el, mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek. És ezt azért kellett hozzátenni, hangsúlyozni, és Péternek. Mert Péter nem volt a többi közt. Kiközösítették, meg úgy gondolták, vele már Jézus nem kezd. És majd ott a Genezáret-tó partján éli át Péter, hogy Jézus igenis szereti ennek ellenére, és megbocsátja a bűneit, és újat kezd vele. Ezért mondja, és kérdi háromszor, szeretsz-e engem? Mert én szeretlek, mondja Jézus. És hogy ne szeretné Péter is azt az Urat, aki így áll az ő életéhez, aki nem eltaszítja, hanem magához fogadja. És aki ezt átéli, az érti. Aki egyszerűen maga életét így látja, hogy eltávolodtam, nem vagyok méltó, és megtapasztalja, hogy az Úr mégis magához fogad, az érti az ő szeretetét, az ő korlát nélküli szeretetét. Tehát van egy példázatunk, amit az Úr Jézus elmond, mégpedig itt egy szolgáról van szó, ugye hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számadást tartott a szolgáival. Tehát van a mennyek országa, annak a királya, aki nem lehet más, mint Isten, és van egy szolga, sőt több szolga, de egy emelkedik ki, mert ő a legproblémásabb. Tehát van egy szolga, amikor a gazda megkezdi a számonkérést, kiderül, hogy 10 000 talentummal adós. Na most ez a 10 000 talentum, ez nem 10 000 euró, az is nagy összeg lenne, ugye egy hozzánk hasonló egyszerű embernek, nem is 10 000 korona, vagy akár más fizetőeszköz, hanem egy talentum az súlyban volt megadva. Egy talentum az 34 kiló aranyat jelentett. 34 10 000 talentum, tehát 10 000-szer 34 kiló arany. Igen. Ezt kell úgy elképzelni, el se tudjuk képzelni, hát ugye 34 kiló arany is a felfoghatatlan kategóriába tartozik, ami számunkra. Így van. Tehát ilyen nagy adóssága volt, és ezzel gyakorlatilag Jézus ennek a teljesíthetetlenségét akarta kifejezni. Olyan nagy adósság, amire emberileg nincs esély, senkinek nincs esélye, hogy ezt rendezze, kifizesse. Na most, amikor megkezdte a számonkérést, eléje vittek egy szolgát. Most úgy látom, hogy ennek a szolgának az egyik problémája, és a legsúlyosabb problémája, hogy ott van a mennyek országában, nem ez a probléma, hanem az, hogy úgy van ott. Úgy van ott, hogy nem ismeri a gazdát. Nem számol azzal, hogy lesz számonkérés. Ez az ő nagy problémája. Mert bár mind azt tudnánk mondani, hogy az Isten országa polgára vagyok, hogy bent vagyok az ő országában, és ott is maradok. mert ott az én helyem, és ott a legjobb az én mesteremmel. Tehát ez az ember ott van, de ennyi még nem elég. Mert ebben az országban ki kap feladatot. Nem arról van szó, hogy Isten csak megment, és azt mondja, hogy élj tovább úgy, ahogy akarsz. Ad nekünk feladatot. És ez a szolga nagyon rosszul végezte, eladósodott. Még ez se lenne baj. De egyszerűen nem jól ismeri a gazdát, a királyt. Nincs benne az az ismeret, hogy igen, amikor kezdek eladósodni, oda megyek, megbeszélem vele. Nincs bizalma. Én hogy ismerem az Istent? Van irányába bizalmam? És tudom, hogy oda jöhetek? Nem kell megvárni azt, amikor majd elé visznek, hanem mehetek oda, hogy Uram, bocsáss meg, ezt rám bíztad. Ebben nem voltam jó. Elbuktam. Oda tud merek menni. Ismerem úgy, hogy az én Uram Jézus Krisztus, ő megbocsát. Ha őszinte vagyok, és elmondom a fogyatkozásomat, a bűneimet, ő megbocsát. Egyáltalán ismerem őt. És úgy ismerem, mint szerető atya. Vagy ott van bennem egy félelmetes Isten kép. Igen, hogyan ismerem őt? Ugye nagyon sokszor lehet hallani, hogy emberek elmondják, hogy az Isten képük az az apa képről mintázódik. És akinek félelmetes a kapcsolata az apjával, vagy azt se tudja, hogy ki az apja, annak olyan az Isten képe. Az fél az Istentől. Az azt hiszi, hogy teljesíthetetlen normákat állít elé, és utána számon kéri, megbünteti. Fél tőle. De az Isten képet nekünk Jézus mutatja be. Aki lát engem, az látja az Atyát. És ha figyelem Jézust, akkor megismerem az Istent. Akkor nem fogok félni, mert tudom, hogy ő szeret. Ő nem ellenemre tör, nem elveszíteni akar, mint ahogy mondja Péter, nem azt akarja az Isten, hogy az emberek elvesszenek, hanem hogy megtérjenek és éljenek. Ő életet készít nekünk Krisztusban. De ez a szolga nem ismeri az Istent. Nem mer oda menni hozzá. Azután úgy gondolja, hogy nem is lesz számon kérés. Azt csinálhatok, amit akarok, aztán majd valahogy elintéződik a dolog. Meg hogy telik, múlik az idő, hát majd a gazda elfelejti. Mi is sokszor így vagyunk, nem? Hogy nincs kedvünk szembenézni önmagunkkal, a vétkeinkkel, vagy a másokkal való problémánkkal. És azt mondjuk, majd az idő megoldja. Telik, múlik, és majd nem fognak rá emlékezni. De Jákob és Ézsau történetéből nem olyan rég olvastuk, hogy hiába volt Jákob 20 évig távol Ézsautól. A 20 év alatt Ézsau nem felejtette el, hogy csapta be, verte át őt a testvére Jákob. Nem felejtette el, hogy meg akarta ölni Jákobot. Azért kellett elmenekülni, és amikor jön hazafelé 20 év után Jákob, Ézsau még mindig dühösen jön elébe, és meg van rémülve Jákob, hogy hát az idő nem intézte el, és most akkor leszámol velem a testvérem? Oda lesz Isten ígérete? És akkor ott a Jabbók révénél Isten belép az életébe. Birkózik vele, leküzdi, legyőzi azt a régi természetét, azt a csaló, gáncsoskodó régi emberét. Na, erre van szükség, hogy egyszer belépjen Isten az életünkbe, és legyőzze a régit. Legyőzze a régit. Mert amíg mi akarjuk legyőzni, vereséget szenvedünk. Nekünk nem megy. Ezért van az, hogy annyi kudarc ér minket. Hányszor fogadkozunk, majd megmutatom. De nem sikerül. Mert az a régi természet, az előköszön. Bár gyakran még büszkék is vagyunk rá. Ugye ezt apámtól, anyámtól örököltem, őseimtől örököltem,
de csak kárt okoz. De azt mondanánk, gyere Jézus, tégy újjá, akkor megváltozik. Tehát ez az ember Istent sem ismeri, magát sem ismeri, hogy mekkora bajban van, és hogy ő ezt nem tudja megoldani. Mert Isten megismerése nélkül igazi önismeretre se tudunk eljutni. Isten lényének a fényében láthatjuk magunkat annak, akik vagyunk. Az ember nem látta se magát, se Istent, és nem kereste őt, nem kért tőle segítséget, mert lehetett volna. Amikor oda viszik elszámolásra, akkor derül ki, hogy nagy a baj. Nagy a baj. Olyan adóssága van, hogy ezt szinte felfogni sem lehet. És rádöbben, hogy nem tud miből fizetni. Ez egy nagy felismerés. Ez egy nagyon fontos felismerés, hogy Isten elé egyszer úgy álljak oda, hogy Uram, nincs miből fizetni. Olyan adós vagyok, olyan bűnös vagyok, hogy én ezt nem tudom a magam erejéből elrendezni. Nincs miből fizetni. És akkor a király először megparancsolja, hogy adják el mindenét, tegyék pénzé, amilyen csak van. De én úgy látom, hogy ez inkább csak egy próba. Hogyan fog erre reagálni? Hiszen a király is tudta, hogy úgyse tudja ezt kifizetni. De hogy fog reagálni? Észre tér már végre ez az ember? Vagy úgy csinál, mintha nem lenne gazda, nem lenne király? Ugye, mint mi? Nincs Isten! Azt hiszük, ezzel megoldjuk. Nincs Isten! Jó, hát igen, egyházi klub van, oda eljárunk néha, de Isten? És lehet, hogy ez a szolga is így gondolta. Nincs is Isten. Nincs gazda. Úgyse fog számon kérni. Mit fog tenni? Vajon? Rádöbben, hogy igenis van gazda, van számon kérés, és elém áll őszintén, elmondja, és kéri, hogy engedjem el az adósságát. Hát, ha ismerné a gazdát, tudná, hogy ezt lehet. Lehet kérni adósság elengedést. Vagy hogy kicsit kegyesebb legyen, lehet bűnbocsánatot kérni. Lehet. Oda lehet menni. De valahogy ez a szolga nem látja. Kicsit, mintha az lenne benne, hogy mivel korábban nem igyekezett az Istent megismerni, nem élt ezzel a lehetőséggel, most, mintha már megvakult volna, lelkileg. Mintha nem látná azt, hogy szabad, és nincs is más lehetőségem, mint hogy kérjem, hogy elengedje az adósságot. Erre mit kér? Légy türelemmel és mindennek. Türelmet kér. Mire? Ennyi adósságra? Hát még hitelt se adnak rá, bár a mai világban. De talán még azt se adnak ekkora adósságra. Mire kéri a türelmet? És mi sokszor mire kérjük? Majd én megmutatom, majd én jóvá teszem. Majd többször járok templomba, és ledolgozom az Istennek. Nem lehet. A bűneinket nem lehet ledolgozni. Nem lehet eleget tenni. Nem lehet jó cselekedetekkel jóvá tenni. Nem és nem. A Biblia arról beszél, hogy nem tudjuk a magunk erejéből rendezni. Akkor mit lehet csinálni? Milyen esélyünk és lehetőségünk van? Hát az, amit ez az ember átél. Ugye ő türelmet kér, az Úr pedig megszánja, elbocsátja, sőt az adósságát is elengedte. Ez az egyetlen esély, hogy a gazda elengedi az adósságot. Ő nem ezt kérte, mégis elengedte neki. És én azt mondom, dicsérjük, magasztaljuk Istenünket. Hát ilyen Istenünk van, hogy sokkal többet ad nekünk, mint amit kérünk. Ő azt kérte, hogy türelmet, halasztás. Isten azt mondja, halaszthatok én neked, ameddig akarok, úgyse tudod kifizetni, tudod mit? Elengedem. És erre azt mondjuk, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs. Gondoljuk ezt pénzbe. 10 000 x 34 kiló arany. Ilyen nincs. Mennyi pénzért vesznek össze testvérek? Ennyi aranyon? Mennyi pénzből alakulnak ki konfliktusok? Vagy kinyitjuk az újságot, és megölték a hajléktalant. Hány kiló aranyért? 1-2 euróért. És itt azt olvassuk, hogy ekkora összeget a gazda elenged. Hát ilyen nincs, mondjuk mi. És ilyen van, mondja a Biblia. Igenis, az Isten országában ilyen van. Hát ez a kegyelem. Ami azt jelenti, hogy bármilyen bűn terhelhet. Mondhat rám a társadalom, amit akar, gyilkos vagy, mint ugye Barabbás, vagy a megfeszített latrok, olyan vagy, mint a vámszedő Zákeus, és nincs esélyed, a Biblia azt mondja, igenis van. Megbocsáttatnak a bűneid. Ha jössz, őszintén, igazán vállalod, megbocsáttatnak, vagyis Isten rendbe hoz téged belőlről, és élő kapcsolatba állít önmagával. Ez a megoldás, kapcsolatba kerülni vele. És most már úgy élhetünk, hogy bármit mond az ördög, hála neked, Uram, és távozz, Sátán, mert meg van bocsátva. Igen, én már úgy tekinthetek magamra, hogy Isten lezárta a múltat. Jézusban eltörölte a minket terhelő adóslevelet, ahogy Pál írja, és ezért szabad vagyok, szabad. Hát ez csodálatos. Szabad lehetek. Ez a jó hír. És mi történik? Elkezdhet ez az ember egy új életet. És mit látunk? Hát ez az új élet nem úgy alakul, ahogy kellene. Nem, öröm van a szívében. És nem azt mondja, nekem ennyit elengedtek, akkor most már én is megbocsátok, elengedek, segítem a másikat, hogy oda találjon ehhez a királyhoz. Hanem találkozik egy társával, egy ugyanolyan szolga, mint ő, és az a szolga neki tartozik 100 dénárral. Ez 100 napi bér volt akkor. De hát 10 000 x 34 kiló arany mellett mi az a 100 dénár? Semmi. Semmi. És azt gondolnánk, hogy akinek ennyit megbocsátottak, elengedtek, sztornóztak, az odarohan a társához, és azt mondja, barátom, nem tartozol semmivel. Nem. Mert nekem annyit elengedtek. Nem ez volna magától értetődő. És hány hívő taszít el másokat Istentől, mert ő átéli, hogy Isten mit megbocsát neki, de számon kér, elvár attól, aki még messze van. És te miért nem így viselkedsz? És te miért nem vagy rendes hozzám? Elvárjuk. Ahelyett, hogy elengednénk, mert nekem is elengedte az Isten. Igen, mindent elengedtem, mondja a gazda, amikor majd oda viszik elé, és neked is ezt kellett volna? Ez a minta. Nem tudjuk, mit tegyünk. Mindig az a minta, ahogy Isten viszonyul hozzánk. Az a minta, ahogy Jézus cselekszik. Úgy fogalmazhatjuk meg, hogy aki kap, az adjon. Aki kap, az ad. Aki átél, hogy Isten ad neki új életet, felépíti az életét, és visszahelyezi a társadalomba, és aztán napról napra gondoskodik róla, azt azért teszi, hogy aztán ő is odaforduljon mások felé, és adjon azoknak megbocsátást, irgalmat, segítséget, akik arra rászorulnak, akik még messze vannak Istentől. És így lehetünk jó bizonságtevői az Úr Jézus Krisztusnak. És adja az Úr, hogy a mi életünk erről szóljon. Hogy a mi életünkben ezt lássák, bárhol vagyunk. Hogy gyógyul általunk a mások élete, akár munkahelyen, családba, kapnak tőlünk az Isten fel nem fogható szeretetéből, kegyelméből. Hát így áldjon meg minket Isten az ő kegyelmével, bűnbocsánatával. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, meg kell vallanunk előtted, hogy bizony mi is sokszor el is felejtjük, mit mondtál nekünk, vagy csak a kudarcokat látjuk, panaszkodunk, hogy nem történt semmi, nem változott semmi, és nem merünk ráállni az ígéretre, hogy te velünk vagy, és ha nem is azonnal, de meglátjuk majd a te hatalmadat, meglátjuk, miképpen hozol változást az életünkbe. Mert igenis, te azt akarod, hogy változás legyen bennünk és körülöttünk. Köszönjük, Urunk, ezt a példázatot, hiszen mi is gyakran meghúzzuk a határt, kimondjuk, hogy ezt már nem lehet megbocsátani, nem lehet jóvá tenni. Itt már nincs más megoldás, mint meg kell húzni a vonalat. És akkor te elmondod, hogy nem húzol meg a vonalat. Te nem mondod azt, hogy ezt már nem lehet megbocsátani, mert Uram, elcsendesedve állunk előtted, és önmagunkba nézve azt kell kérdeznünk, mi lenne velünk, ha te mondanád ezt nekünk, ezt már nem lehet megbocsátani. Uram, mi is lenne? A kárhozat várna, esélyünk nem lenne újat kezdeni, és az örök életre sem. De köszönjük, hogy te nem mondod, hogy nincs tovább, hogy itt már nem lehet tenni semmit. És Uram, hálás a szívünk, hogy megtapasztalhattuk, vagy megtapasztalhatjuk, hogy többet adsz, mint amit várunk. Hányszor mi is azt gondoljuk, csak haladékra van szükségünk, kicsit összeszedjük magunkat, majd mi megoldjuk a helyzetet, majd mi rendezzük veled is, majd beleteszünk egy-két jó cselekedetet, vagy majd egy-két adományt, egy-két jó tettet, és akkor minden megváltozott, egy-két fogadalmat, de Uram, ezek soha nem jönnek be. És köszönjük, hogy te nem erre biztatsz, hanem azt mondod, jöjj, megbocsátok. Nézd, Jézus! És nézzük, és látjuk, hogy ott a kereszten eltörölte az adóslevelet, meg van semmisítve. És Uram, ezért hálás a szívünk, hogy nincs már adóslevél, és szabadok lehetünk, és add Uram, hogy bármi volt mögöttünk, már ne arra tekintsünk, hanem arra, ami előttünk van, és hálát adva éljünk most már neked, mert fel vagyunk szabadítva az adósság alól. És Uram, könyörülj, hogy ezt éljük is meg, hogy legyünk jó bizonyságtevőit, hogy akik kaptunk tőled, azok tudjunk adni megbocsátást, tanácsolást, segítséget, feléd való iránymutatást, reményt, biztatást. Így visszük eléd gyülekezetünk tagjait, Uram, az egyedül élőket, betegeket, megfáradtokat, mert hisszük, hogy többet tudsz adni nekik is, mint amit elgondolnak. Te, Uram, megerősíted, gyógyítod őket, reménységet, üdvbizonyosságot adsz. Hadd éljék át, hogy ott vagy velük, és ha tudjanak hozzá kiáltani, akár otthon, kórházban, vagy bárhol legyenek is. És Uram, te könyörülj a családokon, gyermekeken, fiatalokon, szenvedélybetegeken, hadd lássák, hogy van remény, esély a szabadulásra benned és általad. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk vasárnap. Délelőtt 10:30-tól lesz úrnapi istentisztelet. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap délután 17 órától a Nagymegyeri Református Templomban Pintér Béla koncertjére kerül sor, amelyre szeretettel várják gyülekezetünk tagjait is. Adakozás is történt, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót adományozott. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a már megkezdett 445. dicséret 6. versét. Nagy lelked élt, Uram!